Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Utazási magazinunkban Tolna vármegye egyik gyöngyszemét, Bonyhádot fedezzük fel. Ez a hangulatos kisváros nem csak történelmi emlékekben gazdag, hanem kulturális sokszínűsége és természeti értékei is különleges élményt kínálnak az ide látogatóknak. A Völgységi Múzeumtól, a termálfürdőn, a Perczel család épített emlékein át, egészen a sváb hagyományokat őrző németek házáig számos helyszínnel várja az érkezőket. Egyik ilyen a Kálvária domb, melynek oldalában magasodik az Ermel-Vojnics mauzóleum. A neogótikus sírkápolnát az 1900-as évek elején építették Perczel Etelka lánya Ermel-Vojnics Erzsébet végakaratára. A díszes épületet néhány éve teljesen felújították. Dr. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum igazgatója kalauzol.
Ez hivatalosan a Kálvária domb Bonyhádon. Ugye ez hát egy 300 éves történelemre megy vissza, amikor a Perczel és a Sirszón családok felosztották egymás között Bonyhádot, akkor ez már a Perczel birtoknak a része volt, és gyakorlatilag onnantól kezdve, az 1710-es évektől folyamatosan temetkeztek ide. Ha megfordulunk, ugye látunk különféle sírokat, illetve a Kálvária kápolnát és a stációkat. Itt ugye a sírok közül híres bonyhádi családoknak a nevét olvashatjuk, közülük is kiemelkedik a Perczel család, akiknek a sírjaiból többet látunk. Itt ugye a kis tuja alatt van a híres bonyhádi születésű honvédtábornoknak, Perczel Mórnak a sírja. Itt ugye minden évben, októberben, illetve március 15-én megemlékezést tartunk. Amit pedig itt mögöttünk látszik, ez az Ermel-Vojnics mauzóleum. Ez bár név alapján nem egyértelmű, de ez is a Perczel családhoz köthető. Ugye Vojnics Erzsébet ezen a néven látta meg a napvilágot, de az ő édesanyja az Perczel Etelka volt, ő pedig Perczel Mórnak volt a húga, akihez Vörösmarty Mihály nagy nemzeti költőnk írta a szerelmes verseket. Erről a mauzóleumról, ami egy családi mauzóleum volt, az Ermel-Vojnics Erzsébet családjához tartozott, rendkívül keveset tudunk, ugye ez egy magánépületként működött nagyon sokáig, tavaly előtt került sor a teljes körű felújítására, és ekkor ugye sikerült elkészíteni az épülethez kapcsolódó műemléki dokumentációt, és így sikerült megállapítani, hogy hát ez bizony 1905 és 7 között épült. Ugye Ermel-Vojnics Erzsébet 1903-ban Budapesten hunyt el, és ő végrendeletében rendelkezett, hogy Bonyhádon, a Kálvária dombon 10.000 koronából építsék fel ezt az épületet, és 10.000 koronából pedig hozzanak létre egy alapítványt, aki ezt gondozza. Az épület az megépült, az alapítvány az jelen tudomásunk szerint sohasem jött létre, Ermel Vojnics Erzsébet utódok nélkül hunyt el, bár három férje volt élete folyamán. Legutolsó Ermel Gyula, akinek a neve kötőjelesen szerepel a névben, de egyik házasságából sem született gyermeke, ezért ő a legközelebbi leszármazottjára, Perczel Dezsőre, ugye visszaáramlott a Perczel családra az ő birtoka.
Belépünk a mauzóleumba. Néhány éve került ez ilyen állapotba, ahogy most. 10 évvel ezelőtt például nem is volt látogatható ez a mauzóleum, nem ilyen külsővel fogadta a látogatókat?
10 évvel ezelőtt úgy kell elképzelni, hogy ennek az épületnek a tetejéből fák, illetve kisebb méretű bokrok nőttek ki, az ablakai be voltak törve. Az 50-es években a Perczel család minden birtokát elveszítette, az utolsó Bonyhádon élő Perczel leszármazott, ő Perczel Bertalan, nagyon sokáig a római katolikus plébániának a kántora volt. Ő még a Perczel család kúriájának az udvarán egy kisebb épületben húzta meg magát, és gondozta a kertet, ahol ugye a gyermekkorát töltötte. Ez az épület, ez egy elég hányattatott sorsú volt, borzalmas állapotba került, ugye a szovjet megszállás éveiben az orosz katonák rendszeresen célpontnak használták az oltárt. Ez az állapotán is meglátszott, hogyha beléptünk mondjuk 10 évvel ezelőtt az épületbe, akkor hát ilyen törmelékhalmokon és a falakból kiesett kisebb-nagyobb téglákon kellett átlépni ahhoz, hogy bejussunk. A Perczel-Mór szakközépiskolának és a helyi, illetve a helyi dobogók egyesületnek az egyik vezetője, Bischoff Tamás, ő lelkiismeretesen a diákjaival önkéntes alapon takarította ezt a mauzóleumot, illetve a Perczel sír környékét ápolta a várossal együtt. De hát az ő munkájuk eredményeképpen legalább látogatható volt az épület, viszont kriminális állapotban volt. Tehát aki mondjuk előre utazna az időben 10 évvel ezelőttről, az nem ismerné föl.
Belépünk, olyan, mint egy kis kápolna. Két oldalon stallumokat látunk, igen, le lehetett talán valamikor ülni, és itt, ami legérdekesebb az, hogyha lenézünk a lábunkkal, egy üveget látunk, és most ugyan tükröződik a mennyezet, a kupola, de hogyha lámpával betekintünk, akkor tulajdonképpen egy koporsót láthatunk. Tehát ez temetkezési hely is volt.
Így van. Ezek a mauzóleumok, ezek minden esetben temetkezési helyek voltunk. Alattunk egy sírkápolna látszik. Ebben a sírkápolnában nyugszik Ermel Vojnics Erzsébet, illetve a második férje, akiről mindössze a keresztnevét tudjuk, vagy mindössze a vezetéknevét tudjuk, Radákovicsnak hívták. Sok mauzóleumban az altemplomot, vagy egy kriptát úgy alakítanak ki, hogy az folyamatosan megközelíthető legyen. Ez ugye kizárólag egyetlen egy családnak a használatára lett létrehozva. Tehát itt egy ilyen falba beütött kis fém lépcső volt, ahol meg lehetett közelíteni ezt a sírkamrát, de itt ugye látszik is, hogy az oltári szentségnek a tartója nincsen lezárva, tehát ez nem egy miséző hely volt.
Viszont ha föltekintünk a kupolára, illetve itt a két oldalról az oldalablakokra, illetve a szentélyben is van két festett üvegablak, gyönyörű szép. Ez ilyen volt egykor, vagy a felújításnál, a néhány évvel ezelőtti felújításnál kerültek fel ezek a növény, illetve virágdíszítések, illetve az üvegablakok mintázata, ez gyönyörű belülről. Volt erre valamilyen visszautaló jel, hogy ez egykor is így nézhetett ki, vagy közel hasonló volt?
Szerencsére volt. Ugye az üveg, ezek eredeti ólomüveges ablakok, tehát itt a díszítés az nem pusztán rá van festve, hanem ezek tényleg körülbelül 11 ezer különféle darabból lettek összeillesztve. Magáról az épületről, a belteréről semmilyen kép nem maradt fönt, tehát itt a restaurátorok kizárólag arra tudtak hagyatkozni, amit a falakon megfigyeltek. Fényképek maradtak fent róla a 30-as, 40-es évekről, amik azok viszont kizárólag a külsejéről. Tehát így kívülről pontosan lehetett tudni, hogy hogy nézett ki az épület, belülről a falkutatás volt az, ami rengeteget segített. Még egy érdekesség, hogy látszik egy Mária szobor, a földgömbön álló Mária szobor, ez nem a Zsolnai gyárban készült, hanem Budapesten. Ennek a szobornak egy érdekessége, hogy ezt megint csak az utolsó Bonyhádon élő Perczel Bertalan rejtette el. Ő érezte az 50-es években, hogy itt az egyházi, illetve a katolikus vallási emlékeknek nagyon sanyarú sorsa lesz, és ő ezt rábízta egy ismerősére, hogy a Börzsényi szőlőhegyen rejtse el. Viszont amikor a 90-es években érte ment, hogy hát most már úgy néz ki, hogy rendeződött a helyzet, és ezt vissza lehetne hozni. Ennek nyoma veszett időközben. És a tavalyi felújítást megelőzően, teljesen véletlenül, a felújítást végző cég egy másik szőlőhegynek a padlásán talált kettő Mária szobrot. És ugye feltételezhető, hogy hát a nagyobb az, ami a plébániához tartozott, és a kisebb állhatott itt eredetileg. Ezek Budapesten készültek, ezek a szobrok is restaurálva lettek, tehát az újjak, illetve az orramény a legtöbbször törik. A szobroknál az sajnos itt is sérült volt, de hát ennek most már semmi nyoma nincsen. 2021 őszén indultak a munkálatok, és 2022 novemberében volt az ünnepélyes átadó. Ugye november 11-én volt az ünnepélyes átadó, ez Perzelmor tábornoknak a fiktív születésnapja. Ugye november 8-án látta meg a napvilágot 1811-ben, de neki meggyőződése volt, hogy őt a Jóisten ajándékként küldte a magyaroknak, és ezt alátámasztandó mindenhol úgy hivatkozott magára, hogy ő 11. év, 11. hónap, 11. napján született. Ugye amit az anya természet elhibázott, azt ő gyorsan helyrehozta. Ez ugye egy magyarázatot ad arra, hogy miért veszett össze Perzelmor szinte az összes kortársával is vonult. Ő élete végén végül elvonultan élt a birtokán itt Bonyhádon, viszont halálakor 107 sajtótermék, mind Magyarországról, mind pedig Európa szerte emlékezett meg az ő haláláról. Tehát a magyar szabadságharcnak egy hihetetlenül nagy formátumú, de talán a legösszeférhetetlenebb vezetője volt.
Dr. Farkas István Gergőt, a Völgységi Múzeum igazgatóját hallották. A mauzóleum látogatását a múzeumban kell jelezni. A vendégeket oda kísérik, és tárlatvezetést is tartanak számukra. A dombról egyébként nagyon szép látvány tárul a szemünk elé. Láthatjuk a völgység lankáit, a 12 000-es város kanyargós utcáit, nagy kiterjedésű zöld felületeit. A települést átszeli a Völgységi patak, melynek hídján Nepomuki Szent János szobra áll. Ezen áthaladva és az ulmi deregje mellett elsétálva, hamarosan Bonyhád központjába, a Völgységi Múzeumhoz érkezünk. A Völgységi Múzeum őrzi a város és a térség múltját, tárgyi, képi, dokumentációs emlékeit. 1987-ben nyitották meg a város főterén álló kúriában. 5 helyszínen, történelmi, néprajzi, képzőművészeti gyűjteményeivel Bonyhád kulturális életének meghatározó színtere. Néhány perc erejéig Szabó Tibor történész muzeológus tárlatvezetéséhez csatlakozunk.
Alapvetően a kiállítás korszakonként megy körbe részben, illetve a városnak jellegzetesebb gyárait és munkahelyeit mutatja be. Van egy kiállítás külön terem az ománcgyáról, illetve a cipőgyáról is. Amit ön néz, az Perzelmor tábornoknak az eredeti bibliája. Azt irtájtottuk egyelőre ki a középkori teremben, mert nincsen jól zárható vitrinünk, és nem itt lenne a helyen, mert a kicsit később, vagy akár a kúriában. És viszont azért fontos, mert az egyik legfontosabb tárgyunk, ami persze kevés tárgyunk van személy szerint nekünk, ami a Percelmóhoz kötődik, aki Bonyhád leghíresebb szülöttem. Ezt a Bibliát ezt akkor kapta meg a családja, amikor megnősült, és onnantól kezdve egész élete végéig a tábornok a saját kezével ebbe írta be a családi eseményeket, születéseket, hallásiteket, keresztelőket, stb. Tehát ez volt a családi Biblia, ugye régen ez hagyomány volt, egészen még a 20. században is általában a családoknál, és azért nagyon fontos, mert önmagában egy 18. századi kiadvány, és ez elkísérte a tábornokat végig az emigrációba is, és egészen haláláig használta. Visszatérve még a kiállításra, a legfontosabb betelepítési, egyik legfontosabb az 1724-ben, akkor érkezett itt az első német, a mai német nyelvterületről különböző részeiről a Németországnak legtöbben egy Württemberg környékéről érkeztek, Bajorországból is még érkeztek, és a 1724-ben volt az első szerződés, amit megmaradtak az oklevél, és tavaly ünnepeltük a 300. évfordulóját. Bonyhád, tehát a németek mellett, vagy rajtuk kívül még jelentős számban érkeztek a korszakban, a 18. században zsidók. Ez alapvetően azért volt lehetséges, mert a két meghatározó nemesi család, a Kliegülök és a Percelek jóval toleránsabban álltak hozzájuk, mint a környéken, mert ugye a környéken a birtokos döntötte el, kitengedett a saját földjeire. Azt, hogy beengedték őket, az az ő döntésük volt, különböző gazdasági előnyöket vártak ettől, ami ugye be is jött. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy a 18. században a majdnem minimális létszámról 10-20-30 fő élhetett itt a források szerint a 18. század végére a város lakossága fölfut 3000 főre, ami egy jelentős mezővárosi rangot kap, és 1782-ben meg is kapja egyébként a mezővárosi rangot a település. Ez a terem, ez az Aponyi Szalon. Azért hívják Aponyi Szalonnak, mert az a bútor együttes, amit itt látnak, ez a 19. század első feléből származik, és az egyik aponyi kúriából származik. A ajándékozással került a 90-es években a múzeumba, hagyatékkal. Annak idején az aponyi család eladta egy lelkésznek, aki náluk volt, tulajdonképpen családi barát volt, de szolgált is az aponyiak birtokain, és az 1840-es évben az ő családja ezt vette meg, és az ő leszármazottja, amikor az utolsó leszármazottja ajánlotta fel a 90-es években a múzeumnak. Ha azt nézzük, hogy számértékét tekintve, ha csak az anyagi értékét nézzük, akkor ezek a múzeumnak a legértékesebb tárgyai, mint műtárgyak.
Az aponyi család kötődött Bonyhádhoz?
Igen, nem csak annyira Bonyhádhoz, a völgységhez kötődtek, Bonyhád az annyira nem jellemző, de itt ugye a környékünkön a völgységnek ők voltak a legnagyobb nem köznemesi családjuk, tehát ő arisztokrata családja. Ugye általában az emberek az aponyi családot gróf Aponyi Albert nevén szokták ismerni. Lengyelen volt a családnak a birtokközpontja, és egyébként itt a számunk a legfontosabb, hogy gróf Aponyi Sándor, neki nem véletlenül van ki a portréja, ott van a családfa egyébként, és a lengyeli a kastélynak a makettje. A gróf Aponyi Sándor azért fontos itt nekünk a környéken, mert ugye az aponyiak közül többen léptek diplomata pályára, mint a híres Aponyi Albert. Aponyi Sándor is eredetileg diplomatának készült, de ő később ezt feladta, ezt a pályát, és hazaköltözött, és tulajdonképpen a birtokain élt. Egy nagyon jelentős kulturális filantróp volt, aki nagyban támogatta itt a környékünkön a különböző kulturális helyszíneket, és például ő volt az, aki Vosinszky Bornak a ástásait lehetővé tette a Megyei Múzeumnak a névadójának, ugye lengyelen volt a kastélyközpont is, és a halála után pedig a jövedelmét, a jelentős részét, illetve a magát a birtokainak a bevételét például az akadémiának a működésére ajánlotta föl.
Zománsz gyárnak a terve?
A Zománsz gyárat az 1900-as évek elején alapították, érdekesség egyébként a szintén Percel alapítású, és a bizonyos termelési módja nem nagyon változott, vagy például ott látszik a nagy kemence, ezt a mai napig is használják, ez egy 30-as évekbeli meccet, ezt nem mindig tudtuk beszerezni. Maga a Zománsz gyár egy érdekes, hogy nagy túlélő a gyár, de sajnos sokszor már úgy volt, hogy esetleg hogy történt, tehát volt, hogy a működése veszélybe kerül, de szerencsére még mai napig is működik, és mai napig is Bonyhádnak az egyik legnagyobb foglalkoztatója. Amikor az utoljára nem láttam az adatokat, akkor 170 fő körül dolgozott ott. Egyébként érdekesség, hogy eredetileg nem Zománsz gyárnak indult, hanem dominógyár volt. És a tulajdonos Percel Béla azért akart egy gyárat alapítani, mert tulajdon érdekesség, hogy Bonyhádon viszonylag korán lett villamosmű, és hát a Percel Béla, aki tulajdonosa volt ennek a helyi villamos telepnek konkrétan, ez egy korabeli ilyen kis erőműszerűség, ennek a villamos telepnek ugye kellett valamilyen felhasználó, kellett valamilyen gyár, és ez a gyáralapítás többek között innen jött, és a dominót ezt hamar kinőtték, és hamar megváltoztatták, és kerestek egy részt, ahova tudnak, mi az, amit tudnak termelni, és akkor így került sor a zománcgyára, ami a 20-30-as években elég komolyan felfutott, és ugye például jellemző, például tudtak olyan megrendeléseket is szerezni, például a Közel-Keleten, Palesztinában is voltak, Jeruzsálemben, vagy akár Isztambulban is voltak utcatáblák. Jó, jellegzetesen milyen, miket gyártottak, egy reklámtáblákat, ez például a Dreher, ez egy nagyon ritka darab, és ez látszik, hogy ez egy 30-as években egy reklámtábla. Közigazgatási táblákat, majd látni fognak egy érdekességet, mert ugye 1956-ban az új közigazgatásnak a tábláinak egy részét ugye elkezdték gyártani, és egy szerencsére egy dekünk is van belőle alapvetően, és ilyenről később pedig ugye, ami nagyobb profil volt, az pedig az edénygyártás, ami szerintem annyira fiataloknak egyébként érdekes módon már a 20-30-as években lévő váltogatóknak, vagy a gyerekeknek olyan sokat nem mond már, de azt gondolom, hogy a mi generáció, tehát én 47 éves vagyok jelenleg, az ottani háztartásban, vagy legalábbis a szüleimnek és nagyszüleimnek most is ott vannak.
Következő. És a cipőgyár, a Bonyhádi cipőgyár.
A városnak a történetében, hogyha megnézzük azt, hogy elég jellemző az, hogy a város méretéhez képest elég jelentős ipari munkásság volt.
A cipőgyár, ez nagyjából a Zománsz gyárral egy időben alapult?
Igen, 1917-ben egy Pétermann és Glázer Jakab nevű úriember alakította, és a 20-30-as években elég komoly létszámban futott föl, több száz főt foglalkoztattak, főleg minőségi és elsősorban exportra termeltek. Az államosítás után lett belőle egy szocialista nagyvállalat, amikor még tovább növekedett a létszáma, egészen működött a város, megélte a rendszerváltást, utána privatizálták, francia tulajdonba került, 2000 környékén sajnos csődbe ment, tehát megszűnt. Ma egy kisebb manufaktúra van, ami újra kezdte a termelést pár évvel ezelőtt részben a cipőgyárnak a gépeivel, de új termékpalettával, és egyedi cipőket is gyártanak, tehát hogyha valaki bemegy, akkor teljesen kapta fával, tehát már egyedi
saját lábra,
de kis szériában gyártanak majd napig is, elsősorban minőségi és német exportőr gyártanak. De hogyha bonyhádi látogatók vannak, az Ománzgyárat az emberek jobban ismerik, hogyha nem az országosan jönnek, a cipőgyárat kevésbé.
Az iménti percekben Szabó Tibor történész muzeológust, a Völgységi Múzeum munkatársát hallották.
Thank you.
irodalmi barangoló, mely során olyan kérdésekre is választ kapunk, hogy milyen feladata volt Vörösmarty Mihálynak Bonyhádon, hogyan érezte itt magát diák évei alatt I. és Gyula, és miért viseli a városi gimnázium Petőfi Sándor nevét. Gábor Zsolt muzeológussal, a Völgységi Múzeum munkatársával kelünk útra.
Ez a történelmi központja a városnak, jelen pillanatban Szabadság térnek hívják, de a történelem fortéja és szeszélye által volt ez Horthy Miklós tér, Sztálin tér, Főtér, Piactér. Nemrég újították föl az 1796-ban állított Szent Háromság szobrot, ugye Walter József 1796-ban Bonyhádi orvos állította fel a pestis járvány elmúltával. Ezt az irodalmi barangolót én magam állítottam össze, én valamikor magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomával rendelkezem, és Bonyhád vonatkozásában, közben vigyázzunk a forgalomra, Bonyhád vonatkozásában nagyon-nagyon fontos megemlíteni a nemzeti romantika egyik legnagyobb alakját, hanem a legnagyobb alakját, Vörösmarty Mihályt. És most éppen megyünk a szeplőtlen fogantatás plébánia hivatalához, és ott fogok majd egy márványtábláról beszélni.
Átmegyünk ismét a zebrán.
Ennek az emléktáblának egy nagyon különleges története van, mert ez az emléktábla hát már nagyon régen eldöntötte a 1900-as évek elején a Bonyhádi képviselő testület, hogy szobrot állít Vörösmarty Mihálynak. Sajnálatos módon az első világháború kitörése és az utána szegényes gazdasági helyzet megakadályozta. Ellenben Gál István irodalomtörténész, aki valamikor az evangélikus gimnázium, a Bonyhádi evangélikus gimnázium hallgatója volt, 1930-as évek elején gyűjtésbe kezd, sehogy se jön össze a pénz, ugye 32-re valamennyi kis pénz összegyűlik, de még mindig nem elegendő ahhoz, hogy egy szobrot állítsanak, és a már említett Bauer József apát plébános fölajánlja a mosdó szekrényének a márvány burkolatát, tehát ezt a táblát, amit itt látunk, ez gyakorlatilag az apát plébános úrnak a mosdó szekrényéből készül.
Vörösmarty Mihály hogyan került Bonyhádra?
Ez egy nagyon érdekes találkozás. A Percel családról tudni kellett, hogy nem itt tanítatta a gyermekeit, hanem nekik a fővárosba, Pest-Budán volt egy palotájuk, és kocsiba fogadtak, és a gyerekeket vitték a tanidőre a fővárosba. Az akkor 8 éves Sándort, 6 éves Mort és az 5 éves Miklós öcsüket, és valahol Martóvásár környékén egy bajba került szekérrel találkoztak, ahol Percel Sándor, az édesapa megállította a fogatot, és a kocsisának szólt, hogy segítsen a bajba jutott szekéren, és megismerkedtek ott egy akkor alig 17 éves fiatalemberrel, aki elmondta, hogy ki fia borja. Egyébként lehet olvasni Egyed Antal nevét, aki 1822-ig, tehát 4 évig fog Vörösmarty társa lenni. Ő ugyanabba a székesfehérvári ciszterci gimnáziumba járt, ahova Vörösmarty is, tehát megvolt az a közeg, ugye az a klasszika filológiát, ugye antikirodalmat tanuló közeg, ahol jól érezte magát, de is visszatérve ez az 1817-es találkozáshoz, nagyon megtetszett a kegyelmes úrnak a talpra esett fiatal Vörösmarty, aki már akkor patvaristaként, ugye, Pesti Egyetemnek a első éves hallgatója volt, jogász hallgató, akkori néven patvarista, és felfogadta a 3 gyermek mellé házi tanítónak, de ezért 2-in-1, mert ugye ez kollégiumi nevelőtanári állást is jelentett, ezek magántanulók voltak ezek a gyerekek, ezek nem jártak napi szinten iskolába. Vörösmartynak mindössze az volt a feladata, hogy fegyelmezze őket, és a vizsgákra felkészítse, és ezt a hivatását kiválóan teljesítette is, és egy 10 hónapos joggyakornoki vizsgától eltekintve 1817-től 1826-ig állt a család szolgálatában. Ez a 10 hónapos joggyakornati vizsga is Tolna vármegyéhez kötötte, mert Percel Sándor sógora a mai Pincehely területén volt egy Görbő nevű negyed, Görbőn joggyakornoki vizsgát tett a Cséfalvi Ferenc Alispánnak a hivatalába, és a Tolna megye nemesi ifjaival, főleg a radikális nézeteket valló ifjaival, a bezelédiekkel, a csapóakkal, a jeszkensziekkel ismerkedett meg, és ez a hazaszeretetét, a nemzet iránti elkötelezettségét még jobban megerősítette. Nem beszélve arról, hogy Görbőn kezdi el az első nagy nemzeti eposz a Zalán futásának megírását 1825-ben. És gyakorlatilag, amikor a vizsgákat letették a Percel fiúk, akkor Bonyhádon, ugye Alsó-Börzsönybe és Bonyhádon töltötte, főleg Börzsönybe töltötte Vörösmarty az idejét. Nem beszélve arról, hogy 1828-ban megjelent Széplak című elbeszélő költeménye, és Mária Széplak, mint egykori mezőváros, megmaradt kegytemplomának a romjai között, kapta azt az ihletet, hogy megírja ezt az elbeszélő költeményt.
A város művelődési központjának parkjában áll hazánk első köztéri Vas Albert mellszobra és egy különleges szoborcsoport alkotás. Ezt is útba ejtettük.
Vörös Marti a középen álló alak, és tőle balra pedig Erátó, ugye a szerelemnek az allegóriája, és Etelka, a költő plátói szerelme Perccel Etelka, 7 évvel fiatalabb volt nála, 1807 novemberében született, és nagyon szimbolikus, hogy Erátó kitárja a karjait, Etelka viszont elfordult. Tehát elképzelhetetlen lett volna, hogy a munkaadó gazdámnak, a nagyúrnak, én egy elszegényedett kisnemesi családból származó joggyakornok fiatalember udvaroljak. Ez egy plátói szerelem volt. Nagyon érdekes például azt, hogy a keresztlevelén a Adelaide olvasható, hát még volt mellette 4 keresztneve is. A családba viszont megint csak irodalmi vonatkozás, hogy Dugonics András az első magyar regénynek, az Etelkának a szerzőjének a hatására, az megvolt Perccel Sándor könyvtárában Dugonics Etelkája, hogy Etelkának kezdték el a családban ezért. Tehát nem Vörös Marti fog elsőként Etelkának hívni Adélt, hanem maga az édesapa Perccel Sándor.
Ez is egy eldugott szoborcsoport itt, tehát ide is be kell jönni a fák közé,
igen,
mert nem látszik tovább annyira az útról. Igen. Meg kell keresni ezeket az irodalmi alkotókhoz kapcsolódó szobrokat. És itt a művelődési ház mögötte, szemben velünk, kicsit átellenben a városháza. Itt is van egy szobor, mégpedig Vas Albert szobra, egy nagy hársfa alatt láthatjuk. Gróf Cegei Vas Albert?
Gróf Cegei Vas Albert, így van. Nagyon érdekes a szobornak nem csak a tájolása, mert ha megnézik, akkor napkelet felé néz, hát a hazája felé néz, válaszút felé néz, felnéz a dombokra, a hegyekre, adjátok vissza a hegyeimet, és azt kell tudni erről a szoborról, hogy az ország legelső köztéri Vas Albert szobra. Ugye elég vitatott az ő megítélése, főleg a román életben, mert háborús bűnösként tartják nyilván, holott nem is tudni, hogy abban az időben egyáltalán otthon tartózkodott-e vagy a fronton. Csak annyi történt a feljelentésben, hogy egy vasgróf volt megemlítve, hogy most ez rá vonatkozik az apjára, vagy valamelyik rokonra, nem lehet tudni. Egy a lényeg, hogy ez a szobor egy számomra egy nagyon szép alkotás. Meg kell nézni a alapzatát, a talapzatát, hogy gyakorlatilag, mintha a hegyek szikla lenne, a víz szalad, a kő marad, a kő marad. Jelen pillanatban ez a József Attila utca, de a névadás az eléggé esetleges volt, mert korábban meg József utcának hívták. Ez a dinasztia megalapító Percel Józsefről volt elnevezve eredetileg. Ami nagyon érdekes, itt a négy szám alatt lévő épület, ami még szerencsére megmaradt, mert itt a rendszerváltás környékén volt egy öreg ház, és megnyitották ezt az I. és Gyula utcát. Igen. Na most I. és Gyula és József Attila itt most békességben megférnek egymással, és a négy szám alatt, a korábbi József utca négy szám alatt, ez azért érdekes, hát is menjük a túloldalra.
Akkor látjuk rendesen a homlokzatát az épületnek, a mostani négyes számú épületnek. Egy I. és Gyula emléktábla, igen.
A Bonyhádi Evangélikus Gimnázium tanulója, nagy költőnk emlékére, aki az 1915-16-os tanévben itt lakott. Ő a gimnáziumot nem itt kezdi Bonyhádon, hanem Dombóváron kezdi a katolikus gimnáziumot. 1914. szeptemberében, mint kollegista diák, ugye az internátusba akkor diákként kezdi, de hát ugye tudni kell azt, hogyha egy világháború, akkor még nem tudtuk, hogy első kitör, akkor előbb-utóbb az élelmiszeren kénytelenek a akkori menza, tápintézetnek nevezett menza spórolni, és egy ilyen kamaszodó szervezet, állandóan éhes, mint a farkas, ezt nem nagyon bírja, és épp ezért az édesanyja a harmadikos gimnáziumi évébe ide fogja beíratni ehhez a családhoz. Itt egyébként 8 diák már lakik, és itt az Ugrósdi Gábor nevű irodalmi kör vezetője van olyan hatással íjésre, hogy elkezd az irodalommal foglalkozni, és egy ilyen kis zsákvaró tűvel összetűzött kis noteszbe, ahogy írja íjés, az első klapanciáit, az egyik új gyakorlatait ide írja. Ami nagyon érdekes, hogyha megnéznénk az évkönyvet, nem találnánk benne ilyen nevű diákot, hogy íjés Gyula. Illés volt a család neve, ő majd csak 1931-ben változtatja meg a család nevét, de Ferenc, illetve Klára testvére azok végig megtartják az Illés nevet. Nagyon érdekes a család. Édesanyja a Békés vármegyéből származó Kállai család, ők reformátusok. Az Illések pedig ugye a számadó juhászok, illetve az édesapja már az uradalmi birtokon már kovács, tehát egy ilyen gépész, ha lehet így mondani, tehát a pusztai népek között a legmagasabb pozíciót betöltő nagyapa van, ők római katolikusok, és a régi időben a vallás az nagyon meghatározó volt, és hogy milyen apró kis szituációk vezetnek arra, hogy megromlik a szülőknek a kapcsolata, például amikor az édesapja büszkén dicsekszik, hogy Ozorán átmenően a Sion ott olyan vándor cigányoktól halat vett a felesége szüleinek, és akkor jól lakadta velük halott. Ez egy nagy sértés volt, mert reformátusok abban az időben nem fogyasztottak halat, hogy egymás nem ettek halat. Tehát ezek az apró dolgok, hogy a kapcsolatuk nagyon-nagyon megromlik, és sajnálatos módon pont 1916-ban, amikor harmadéves gimnazista a költő, akkor elválnak, gyakorlatilag az édesanyjával marad, aki a fővárosba, Budapestre költözik. Na most, hogy milyen Bonyhádi évei voltak, nem jó emlékkel emlékszik vissza Bonyhádra. Azt mondja, ez olyan bor, ami még mindig nem ülepedett le, őt itt csúfolták, gúnyolták, megvetették a tájszólása miatt. Ráadásul ide járt Ferenc nevű bátyja is, aki egy kiváló labdarúgó volt, nagyon népszerű volt a kollégiumban, és hát ő pedig nem. Nem találta a helyét, nem tudta magát elfogadtatni. Például egy fizika órán visszaemlékszik rá, hogy a mágnesességről volt szó, és hát ő értetlenkedett. És akkor tanár valami olyasmit mondani, legalább próbáld meg felfogni, és akkor nem tudom felfogni, nem értem az egészet. És akkor ezek sajnos ilyen negatív, hát egy tüske volt az életében, mondja, nincs egyetlen egy olyan verse se a költőnek, hogy magasba szállt a focilabdával együtt, és elszállt az ifjúságom, tehát ezt most nem szó szerint idézem, tehát így kell körülbelül elképzelni.
Nos, innen merre menjünk? Van-e még olyan pontja a városnak, ami irodalmi személyhez köthető? A gimnázium, az evangélikus gimnázium Petőfi Sándor nevét viseli, igen, ha jól tudom?
Megnézhetjük.
Megérkeztünk a Petőfi Sándor evangélikus gimnázium épületéhez.
Nagyon érdekes módon, mert nincs közvetlen kapcsolata Bonyháddal, közvetett kapcsolata viszont igen. Mert ha megnézzük a homlokzaton, hogy a gimnázium jogelődje 1806-ban Sárszentlőrincen lett alapítva, és ugye Petőfi apja, ugye Petrovics István, aki ugye mészárszéket és kocsmát üzemeltetett az országban több helyen, többek között Szalkszentmártonba, Sárszentlőrincen is, 1831-2-ben ott lakik a család. Ez a gimnázium, ugye, az algimnázium része 1870-ben költözik Bonyhádra, és a főgimnázium lesz később, és az 1908-9-ben épül ez a szép szecessziós stílusú iskolaépület. És mivel, hogy evangélikus, ugye három megyének, ugye Somogy, Baranya, Tolna megyének ez az evangélikus főgimnáziuma, Petőfi viszont evangélikus vallású volt, ezért Petőfi Sándorról lesz elnevezve a gimnázium, és ott a szoborparkban látható Kossuth Lajos kormányzónak is a szobra, aki szintén evangélikus vallású volt.
Bonyhád történelme szorosan összefonódik a Perczel család nevével, akik évszázadokon át meghatározó szerepet játszottak a település fejlődésében. A Perczel kúria építészeti érték és történelmi emlékhely is. Itt született Perczel Mór, az 1848-49-es szabadságharc legendás tábornoka. Az épületben emlékszobát rendeztek be, a kúriához tartozó park természetvédelmi terület. Szabó Tibor történészt hallják.
Azért lett történelmi emlékhely, van is egyébként egy emlékoszlop, hogyha nem megyünk közben, sétáljunk arra felé, akkor említetjük. Ez egy cím, amit a Nemzeti Örökség Intézete az, aki adományozza, illetve törvényileg veszik fel a listára, és így kerültünk föl mi is. Az ok, kell valamilyen különleges ok, hogy mi, ugye, mert azért nemesi kúriásak úgy magától nem került fel a listára, kell egy, hogy miért került föl. Alapvetően azért, mert ugye Perczel Mór az egyik leghíresebb 1848-49-es honvéd tábornoknak ez a szülőháza, és nagyon kevés olyan 48-49-es tábornokaink közül nagyon kevés van, főleg a trianoni határon belül ilyen kúria. Ott látható az emlékoszlop, és ehhez kapcsolódóan van egy program is a Nőri kapcsán, hogy ezeket úgy látogatják középiskolás csoportokkal, és mi is szoktunk fogadni itt rendszeresen. Ez egy Kormány által támogatott program, és mi is szoktunk itt fogadni csoportokat. Most a park az természetvédelmi terület. Egyébként eredetileg ugye a kúriához tartozott, ez a perceleknek volt a magánkertje, amikor még itt éltek, és egyébként jóval nagyobb volt. Itt látjuk, hogy az alapterületet most nem tudja hangba, nem fogják látni, ez nem baj, akkor azért. Ugye itt van a kúria, és jóval nagyobb volt ebbe az irányba is, és lefelé is jóval nagyobb volt. Itt most egy arborétum, egy park, szabadon bejárható közpark, nyitva van a kapu, bárki bejöhet, maga pedig a kúria az szálláshelyként működik, hogyha az ember vagy bármelyik ilyen oldalon foglalhat szállás benne, és egyébként a sportcentrumnak az üzemeltetésében van.
A Bonyhádi sétán Szabó Tibor történész és Gábor Zsolt múzeumpedagógus kalauzolt. Időutazásra hívja a látogatókat a Város Tűzoltó Múzeuma is. Az állandó kiállítás a tűzoltás történetét mutatja be a céhek korától egészen a modern önkéntes egyesületekig. A gyűjteményt Szikra Zoltánné, a Völgységi Múzeum munkatársa mutatja be.
Ötvözi a helyi és az ország minden részéből hozott tárgyakat. Leginkább szerkocsik vannak azok a legérdekesebbek, de van a helyi lakossággal kapcsolatos sok érdekesség is, mint például a bonyhádi zsidók gyártottak pipákat, és pipakupalokkolók is voltak köztük, és az is egy veszélyforrás volt, mint ahogy manapság is a dohányzás a lakáson belül veszélyes, akkor is veszély volt az, hogy akár a tüzet, ha vitték, vagy a parazsat egyik házból a másikba, ugyanúgy a pipázás is veszélyforrás volt. De látható a tűztornyokról is egy vitrínben például egy olyan kürt, amiben óránként belefújtak, hogy jelezzék a lakosságnak, hogy ébren vannak az őrök. És ha a tűz ütött ki, akkor a tűz irányába éjszaka egy lámpást dugtak ki, nappal meg egy piros zászlót, és hangjelzéssel jelezték. Harangot kongattak, vagy mozsárágyút sütöttek el, és így jelezték a tüzet. Jan van der Heijden látható az egyik vitrínben egy kép róla, és ő fedezte fel a nyomótömlőt, ez egy nagy előrelépés volt a tűzoltásban. Ha egy vízforráshoz csatlakoztak, úthoz vagy folyóhoz, akkor nagyobb mennyiségű vizet lehetett nyerni, és rá lehetett fecskendezni a tűzre, vagy ha vittek magukkal valamilyen tartályba vizet, akkor abból is dolgozhattak.
Itt van egy hosszú eszköz, a falnak támasztva. Ez egy haranglám?
Szedres nevű faluból származik, ahol a határban állt, mert ott is figyelték a környéket, hogy mikor üt ki tűz, és akkor azonnal tudtak jelezni, ez a jelzésére szolgált. Ebben akkor már nem volt harang, amikor idehozták, de szereztek hozzá egyet, és akkor így működik, a gyerekek meg szokták kongatni. Meg hát a harangszónak is régen megvolt a maga jelentése minden harangszónak, hogy melyik hív a misére, melyik a lélekharang, melyik a viharfelhőket eloszlató, melyik a tűzjelző, úgyhogy régen ezeket tudták venni, ezeket az üzeneteket még.
Itt van ezeknek a szerkocsiknak különböző formája. Van egy kicsi, amit ugye kézzel húzhattak, vannak a lóvontatásúak, vannak már a korszerűbbek. Mindegyikhez hozzátartozott a víztartály, gondolom ehhez a kicsihez is. Ennek is volt egy működtetése. Hány ember dolgozott egy ilyennel körülbelül?
4 ember kellett hozzá, hogy ezeket a farudakat föllel mozgassák, és mindegyik szerkocsin rajta van a teljesítménye, de viszonylag kevés vizet lehetett nyerni vele, mint például ennél a szerkocsinál 8-10 kezelő, percenként 55-2-ös löketnél 250 liter vizet nyomhatott ki vele. Hát az negyed köbméter. Hogy manapság már nagyobb teljesítményűek vannak. Itt a parancsnoki kellékeket lehet látni, hogy lovon csak a parancsnok mehetett a tűz közelébe, neki lehetett kokárdája, a karszalagja, a tolla, erről lehetett fölismerni, és egy főnök volt a tűzoltáson, hogy ne legyen felejtlenség. Lehet olvasni arról, hogy milyen mesterségbeliek, milyen tudással és eszközökkel kellett, hogy megjelenjenek tűzoltásnál, aki nem jelent meg büntetést fizetett, aki jelen volt, de nem tett hozzá tevőlegesen, azt is megbüntették, úgyhogy nem volt katasztrófa turizmus régen. Akinek meg se tudása, se eszköze nem volt, akkor legalább az ingóságokra vigyázott, felügyelt, úgyhogy mindenki kivehette a részét a tűzoltásból, és kötelességének is érezte.
Tehát ezek a civilekre vonatkoztak, tehát nyilván volt a szakmai, a tűzoltók,
igen,
és akkor
igen,
a civilek pedig ugye nem bámészkodunk, hanem segítünk alapon.
Igen. Itt Bonyhádon tavaly volt 150 éves az önkéntes tűzoltóság, itt lehet egy tablón látni, hogy sokan vettek részt benne, és mindenféle foglalkozásúak voltak köztük, hogy mindenki hozzáadta maga tudását. Lehet fönt látni tűzjelző telefont, tűzoltós isakokat, és egy nagyon szép zászlót, amit egy perccel hölgy készítetett. Csoglai Istvánt létrehívta ezt a múzeumot, mert az idős tűzoltók a haláluk előtt neki adták a tárgyakat, hogy a család nem tudná értékelni, azt se tudják mi, nem őriznék meg, és a Pista bácsinak adták ezeket a tárgyakat, egy idő után meg nem tudta már tárolni, és akkor jött létre a múzeum, és kiegészítették, sok szép értékes tárgyal egyébként még.
Ez az egy terem van, vagy van még
másik? Van még a tűzoltószertár.
Akkor átmegyünk, kilépünk ebből a nagy térből. Mellettünk a templom, a katolikus templom.
Ez újonnan épült egy hölgyészi szertár mintájára. Ebben soha nem voltak tűzoltó eszközök régen, mert nem állt régen ez az épület, ez nem rég épült.
De most a bonyhádi tűzoltóság az egész más részén van a városnak. Itt pedig szintén szerkocsikat láthatunk. Különböző méretűek, korúak, színűek, nagyon változatosak.
Ez egy nyitott födémes épület, mert fönt szárították a bevetés után a tömlőket, hogy a következő alkalomra is jó állapotban legyenek, és itt tárolták az alkatrészeket, meg mindenféle eszközöket, és a sok szerkocsit. És mindig volt egy pár pihent ló az épület mögött, hogy főleg nyáridőben, aratáskor, ha a tűz ütött ki, akkor azonnal tudtak indulni tüzet oltani. Ezt a szerkocsit Szekszárdon készítették, azért is érdekes, hogy itt Tolna megyében készült.
A bemutatáson túl milyen feladata lehet, milyen lehetőségek vannak egy múzeum kezében egy ilyen speciális kínálatú közgyűjtemény oldaláról?
Az egyik legfontosabb szerintem, hogy fölébreszti a hivatás iránt az érdeklődést a gyerekekben, akár fiúkban, akár lányokban is. És az is még nagyon fontos, hogy amiket elmondunk a gyerekeknek, hogyha abból néhányat csak megfogadnak, és a tűz megelőzésére tudjuk használni azt, amit itt beszélünk, akkor már elértük, hogy a gyerek figyeljen arra, hogy mit csinál, mivel lehet megelőzni a tüzet, esetleg mást is figyelmeztethet. Volt itt a városban olyan kisfiú, akit kitüntettek azért, hogy ő vette észre a tüzet először, és szólt, és hogy sikerült időben eloltani.
Az iménti percekben Szikra Zoltánnét, a Bonyhádi Tűzoltó Múzeum tárlatvezetőjét hallották. Ezzel a hangképes utazással reméljük sikerült kedvet csinálni ahhoz, hogy személyesen is felkeressék ezt a sokszínű, értékekben gazdag várost. A történelmi emlékhelyek, kulturális gyűjtemények és a vendégszerető lakók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Bonyhád ne csak egy úti cél, hanem valódi élmény legyen. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Jövő hét pénteki messzelátónkban Mezőberénybe látogatunk majd. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is búcsúzom, további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Elhangzott a Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.